Eurozóna. A Klubrádió Európai Uniós magazinja.
Jó napot kívánok, Zentai Péter vagyok. Karnyújtásnyira, hogy Ausztriában kormányra, esetleg vezető kormány erőként való hatalomra jutás vár az FPÖ-re, amelyet a nemzetközi médiában szélsőjobboldali posztnáci pártnak neveznek. Németországban két héten belül lesznek választások, és az ottani FPÖ megfelelő, az AfD nem is várhatóan a hatalomra kerül, de várhatóan nagyon nagy szavazatszámot fog tudni elérni, és emiatt nagyon nagy részén a világnak aggódnak, és ugyancsak egy nagy részén nagyon várják ezt. Mennyire komolyak a veszélyek, és mennyire reálisak azok a dolgok, amiket elmondtam, kérdezem Tehjet Péter kollégámtól, illetőleg inkább példaképemtől, aki egy tudós ember ellentétben velem. Bécsben, Berlinben, Rómában, sok európai országban kutat. Szervusz, Péter!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Szóval mennyire veszély, amitről beszéltem, és mennyire reményteli az, hogy ebből csak jó fog kijönni?
Hát Németországban azért továbbra is megvan a pártok között, az AfD-n kívüli pártok között az egyesség, hogy az AfD-vel nem fognak össze, abban az értelemben, hogy nem kötnek vele koalíciót. Bár ugye a CDU-CSU múlt héten hajlandó volt egy migráció ellenes törvényjavaslatot közösen az AfD-vel megszavazni, ami német viszonylatban már tabu döntésnek számít, mondjuk Németországon kívülről nézve ez nem is számítana olyan nagyon nagy meglepetésnek, mert a CDU-CSU sem fogna össze ezzel a párttal. Ausztriában más a helyzet, ott a konzervatívok nyitottak a szélső jobboldal felé, hogy elfogadjanak még egy és jobboldali kancellárt is, de ez abban az értelemben nem meglepő, hogy ugye Ausztriában össze is kormányoztak közösen, és most is a tartományok többségében konzervatívok és a szélsőjobboldaliak együtt kormányoznak. Valóban újszerű, hogy eddig azért nem volt kancellári pozíciója a szélsőjobboldalnak, és ez azért sok gondot okoz, pont ezért tartanak lassan a koalíciós tárgyalások bőjében, tehát a héten volt a hír az, hogy meg is akadtak, mert a néppárt, tehát a konzervatívok azért pont Európa ügyeket, a média ügyeket és az alkotmány kérdéseit nem akarja odaadni a szabadságpártnak, a szabadság viszont éppen ezeket is szeretné.
Azt mondd el, hogy mind az FPÖ, mind az AfD, pláne ez utóbbi most már neofita újdonsülten, de Orbán Viktornak a szoros barátai, mind a ketten. Ezt pozitív hírként kell venni azoknak, akik nekik szurkolnak, vagy inkább ez egy ellenindikátor. Tehát, hogyha az FPÖ és az AfD azt mondja, hogy nekem barátom Orbán Viktor, az az ottani német, illetve osztrák közvéleményre pozitívan hat, vagy inkább ellenindikátorként, az nem egy jó ómen.
Hát a Szabadságpárt az hivatalosan is ugye Orbán, amik itt egy közös frakcióban ülnek az Európai Parlamentben, az úgynevezett patrióták, ugye emlékszünk, hogy ezt pont Bécsben a nyáron hozták létre. Az AfD hivatalosan nem testvérpártja ilyen értelemben a Fidesznek, hiszen AfD az bizonyos okokból még az európai szélsőjobboldal számára is túlságosan szélsőséges, ezért ők különülnek, ők hivatalosan a Mi Hazánkkal vannak egy közös frakcióban, tehát nekik hivatalosan a Mi Hazánk lenne a testvérpártjuk Magyarországon, de azt tudjuk ugye, hogy Orbán meghívta Alice Weidelt, az AfD kancellár jelölt Budapestre, és mind az AfD, mind az FPÖ nagyon büszkén föl szokták vállalni, és hirdetik, hogy ők Orbán Viktor barát, és Orbán Viktor terveit szeretnék megvalósítani. Na most persze azt, hogy erre hogyan reagál a közvélemény, ez attól is függ, hogy mit Magyarországról, meg ilyen a politikai beállítottságuk. Tehát azoknak, akik Orbánból csak annyit látnak, hogy ő az, aki a migrációval szemben harcol, aki Soros Györggyel harcol, aki a meleg lobbival szemben harcol, azoknak ez egy pozitív üzenet, és kevesebbeknek jön talán át az, hogy mit jelent ez a magyar valóságban. De mondjuk azért Ausztriában, amely és csak közelebb a Magyarországhoz, ott azért elég sok ember tudja, hogy az orbáni valóság az mit jelent mondjuk a kórházak szintjén, vagy a nyugdíjak vásárlóereje szintjén, vagy önmagában az ország gazdasági és szociális állapotát illetően. Tehát mondjuk ott a szabadságpárttal szemben azért sokkal határozottabban a többi pártok ezt szembe szokták vetíteni, hogy mégse csináljon azért a szabadságpárt Ausztriából Magyarországot. Németországban Orbánt persze, hogy a liberális, meg azért valamelyest a konzervatív, mérsékelt konzervatív közvélemény is negatívan érzékeli, de ott mondjuk nem szokták kihangsúlyozni az orbáni út, az nem csak úgymond jogállamiság, meg hasonló szempontból problematikus, hiszen ezek a kritikák egy szélsőjobboldali emberre amúgy se hatnának nagyon, hanem éppen gazdasági és szociális szempontból is elég katasztrofális.
Objektíve polgárként, ott élő polgárként, illetőleg valóban nem csupán a központi dolgokat felmondó, hanem gondolkodó emberként elfogadod, hogy mind az AfD, mind az FPÖ egy posztnáci jellegű párt, elfogadod, hogy ez egy valóban izzig-vérig szélsőjobboldali erő, amely hozzájárul ahhoz, hogy Ausztria és Németország az eddigi sok évtizedes klasszikus nyugat-európai demokratikus fejlődés útjáról letérjen?
Tehát, hogy az, hogy posztnáci, ugye mondjuk az FPÖ kapcsán ez objektív történeti tény is, hiszen az FPÖ történelmileg úgy létre, hogy a II. Világháború után az egykori náci pártagok és a megmaradt liberálisok álltak össze, és ebből létre a szabadságpárt, tehát egy sajátos koalíció az egykori nácik és a liberálisok egy része között, tehát az FPÖ kapcsán ez egy történelmi, hogyha valaki posztnácinak nevezi a pártot, és azon túlmenően az AfD ugye az történelmileg másképp alakult, tehát ők azért nem az SZDAP pártja, de mindkét pártban valóban mindig előjönnek, amiket ők mindig egyedi eseteknek szoktak nevezni, csak már sokok szerint ez azért már kicsit rendszeresek ezek az egyedi esetek, amikor valóban náci szimpátia. Ez a szabadságpártnál érdekes módon akár gyakoribb is, ez ugye azzal függ össze, hogy Ausztriában nem volt igazából nagy múltfeldolgozás, tehát ott a szabadságpárt mindig is saját nemzeti szocialista, nacionalista ideológiájával mindig sokkal inkább része lehetett az osztrák közéletnek és politikának. Németországban azért ezzel szemben valóban volt egyfajta fal mindig. De mindkét pár mindig előjönnek Hitler dicséretek, neonáci énekek, SS dalok, stb. Hasonló botrányok. De azért egy pártot pusztán náciként leírni az szerintem azért túlzás, és ráadásul nem a probléma lényegét ragadja meg, hiszen, hogyha most a nácizmus alatt azt értjük, hogy a fasizmusnak egy nagyon durva formája, mely ráadásul zsidóellenességgel párosul, ez azért nem jelenik meg, pláne, hogy a zsidóellenesség aztán különösképpen az FPÖ-nél és az AfD-nél ők kifejezetten ugye Izrael pártiak, hiszen az új ellenség azok a muzulmánok. De abban is talán kontraproduktív, hogy az emberekre nem is feltétlenül hat, hogyha többször elmondják nekik, hogy ez a párt hitlerista, stb. Mert sokan már legyintenek erre, hogy hát ez úgy is túlzás, ez csak a baloldal túlzása. Sokkal jobb, én ezeket a pártokat úgy tisztának tartom, amiatt, ami a gazdasági programjuk, tehát a fasizmus igazából történelmileg ugye miről szól, arról szólt, hogy amikor a kapitalista körök nem tudták a saját hatalmukat fenntartani már demokratikus körülmények között, akkor diktatúrikus eszközökhöz nyúltak. És ezt meg lehet látni más fasiszta rendszereknél is, tehát nem Hitlert kell mindig példának venni. Igazából kapitalista tőkés érdekeket szolgáltak a fasiszta pártok. És ez az AfD-n és az ezt látható, nem véletlen, hogyha az AfD programját elolvassuk, az egy nagyon keményen neoliberális program, amely számolták azoknak a legjobb, akik évente 400 000 euró évi fizetésre rendelkeznek. Ez azért nem az átlag német polgár. Tehát igazából az AFD gazdasági programja a leggazdagabb rétegnek kedvez, és mindenkinek az alatt a hátrányos, mert visszanyesnék a nyugdíjakat, visszanyesnék a jóléti államot, ugyan csökkentenék az adókat, de ez azt jelenti, hogy csökkentenék az állami szolgáltatásokat is. Tehát egy nagyon keményen liberális gazdaságpolitikát hirdeti, amit a programjában, nem a plakátjain hirdető párt, amely persze ezt elfedi azzal, hogy az etnikai gyűlöletet a szegények között. Az FPÖ-nél szintén látható ez a neoliberális vonal, nem véletlen, hogy az, hogy ők most a konzervatívokkal koalíciós tárgyalást folytatnak, az amiatt van, mert az osztrák gazdasági körök, az osztrák gazdasági kamara, azok nagyon nyomták a konzervatívokat, hogy nehogy az vörösökkel, szozdemekkel fogjanak össze, hiszen akkor még akár lehet, hogy a vagyonadót is bevezetik, hanem inkább fogjanak össze a szélső oldalat, mert az FPÖ mindig megígért, hogy nem lesz se vagyonadó, se örökösödési adó. És valóban ez egy fasiszta stratégia, erről a gazdasági neoliberalizmusról nem beszélnek annyira, hanem a szegények között próbál etnikai ellentéteket szítani, hogy a szegény osztrák, a szegény német ne mondjuk osztályharcos alapon gondolkodjék adópolitikával, hanem utálja csak a menekültet inkább.
Ez az egész arra utal, hogy minden populista igazából. Az a lényege, mind az FPÖ, AFD-re tekintünk, mind a kettőre, akkor egy tipikus populizmus, hogy azt mondják leghangosabban, amiből a legtöbb szavazat tud kreálódni. De például vannak-e jelek arra, hogy valamiféle vezérelv, mint mondjuk a Fidesznél kialakult, vagy az FPÖ-nél, vagy az AFD-nél, van-e arra jel, hogy ezek föl akarják számolni azt, amit nyugaton, vagy Németországban és Ausztriában jogállamnak neveznek?
Hát a vezérkultusz most speciál az AFD-n, ott annyira nincsen, hogy az AFD-t állandóan az jelezte, hogy sokszor váltogatták a társelnökeiket, nagyon sokszor kizárták őket, tehát vagy maguk kiléptek a pártból, mert túl esőségesnek találták már. És most Alice Weidel, aki a párt egyik társelnöke, ő egyben a kancellár jelölt is, de nincs körülötte egy vezérkultusz, a párt egyéb más politikus és meghatározóak, sőt van a Björn Höcke nevezettű politikus, a türingiai pártelnök, ő körülötte van egyfajta vezérkultusz, és ő számít a párt szélső jobboldalának, tehát a szélső jobboldalon belüli szélső jobboldalnak, és ő körülötte van egy vezérkultusz, de ő azért nem az egész párt, ez a Björn Höcke. Az SPÖ-nél ott azért mindig jobban meghatározóbb volt a pártelnök személye, akár Haider, akár Strache, akár most, de ez azért nem egy teljesen Orbán fajta személyi kultusz, inkább egyfajta populista személyi kultusz, és egyébként Kikl is annyira alkalmas, mert Kikl nem egy jó szónok, nem egy karizmatikus ember, tehát sokban sajátos is, hogy miért neki sikerül ennyire nagy népszerűséget törni. Uh-huh. Azt, hogy mit csinálnának veszélyként, ami biztos, hogy egyrészt nemzetbiztonsági veszélyt jelentenének, hiszen egyértelműen az orosz és az AFD-nél az orosz és a kínai, az FPÖ-nél az orosz kapcsolat, ugye az AFD több politikusnál is találtak ugye erre utaló jeleket. A szabadságpártnál, az osztrák szabadságpártnál pontosan tudhatjuk, hiszen voltak már kormányon, hogy például amikor Kikl belügyminiszter volt 2017 és 2019 között, akkor olyan szinten tűntek ottani nemzetbiztonságtól iratok, hogy végül az összes nyugati titkosszolgált beszüntette az együttműködést Ausztriával, mondván, hogy ezzel az erővel akár direkt Moszkvába is küldhetik az anyagokat, nem kell Bécsbe rögtön küldeni. Tehát mindenképpen egy veszély. Szintén Németországra nézve, hiszen azért Németország egy nagyobb és fontosabb ország, mint Ausztria, az is veszély, hogyha a maga Németországban politikai instabilitás alakul ki, tehát túlságosan polarizálódik a közélet, nem tudnak stabil kormányok létrejönni, mert ott van mondjuk egy 20-30%-os AFD, akivel senki nem hajlandó összefogni, de ez azt jelenti, hogy akkor nagyon furcsa heterogén koalícióknak kell létrejönniük, amely blokkolja a német közéletet, és az viszont már kihat az egész Európára is, hiszen az, hogy mi van a bécsi politikában, az azért nem egész Európát határozza meg. A Berlin is instabillá válik, vagy blokkolódik, az határozza egész Európát is. És amúgy pedig, ami kritikák vannak, valóban mondjuk az FPÖ nagyon éresen támadja osztrák közszolgálati médiát. Vannak olyan kérdések, amik még igazuk is van, most nem mennék benne részletesen, persze, de a fő irány az, hogy azért támadják nagyon erősen a közszolgálati médiát, a kulturális intézményeket akarják kevésbé finanszírozni, mondván, hogy az liberalizmus és a baloldali, azok a liberalizmusnak és a baloldaliságnak a felleg várai. Tehát ezekben a kérdésekben is migráció, mert nagyon radikális álláspontot képviselnek, de ott akár a konzervatívok is találkozhatnak. Tehát én azért azt nem mondanám, hogy ezek pártoknak akár még a hatalom közelébe való kerülése is az a hitlerizmust jelenteni rögtön, hanem egyrészt egy nagy durva antiszociális fordulatot igen, mert mind az FPÖ, mind az AfD programja gyakorlatilag a német és az osztrák jóléti teljes felszámolását jelenti, egy belpolitikai instabilitást jelentene, ami értelemszerűen Oroszországnak jó, és azért az alkotmányos intézményekhez, vagy a média szabadság kérdéseihez is oda nyúlnának roncsoló hatással.
Utolsó kérdésem, véleményed szerint veszélybe kerül-e az EU szerkezete abban az esetben, ha FPÖ adja Ausztriában a kormányfőt, és Németországban 20% fölé tud jutni a népszerűségben az AfD?
Hát Németországban azért biztos, hogy az AfD nem fog kormányra kerülni, tehát ők nem fogják tudni
meghatározni. De a 20% fölötti rész is eléggé drámai.
Igen, de valóban az gond lehet, hogyha német kormány instabil, és folyamatosan azt érzi, hogy az AfD nyomása alatt van, de azért Németország nem fog elesni az elkezdett típusban, hogy biztos, hogy nem, tehát ott megmarad, pláne, hogyha Friedrich Merz CDU-s kancellár lesz, akkor az ukrán párti vonal például még akár erősödhet is Olaf Scholzhoz képest. Ausztriában más a helyzet, hiszen ott tényleg egy nyíltan szélsőjobboldali miniszterelnök kerülne, kancellár kerülne hatalomra, és hát elvileg az európai ügyek a kancellárián vannak. Pont ezért nagyon döntő lesz, hogy a néppárt, tehát a mérsékelt jobb közé konzervatív párt el tudja venni az európai ügyeket kikültől, mondván, hogy abban ne az FPÖ legyen a meghatározó, de azért mégiscsak a legtöbb esetben kikültnek majd ott az európai kormányfők között Ausztria képviselőjeként, tehát ott biztos, hogy Orbán nyer egy szövetségest, aki állandóan Magyarországgal és Magyarország érdekében szavazhat, de azért a konzervatív néppárt valamilyen módon érsékünknek hathat, és a néppártnak noha sok rosszat lehet róluk mondani, az tény is való, hogy a DNS-ük része, hogy ők nagyon EU-pártiak, tehát nagyon EU-ellenes fordulatot azért nem fognak ők támogatni Bécsben, de az biztos, hogy Bécs nagyobb szövetséges Orbán számára, mint Berlin, ahol az AfD lehet bármennyire nagy, egyelőre azért biztos, hogy nem lesz a hatalom részese.
Hosszú távú folyamatok ezek, és valószínűleg egyik napról a másikra nem fog eldőlni semmi, de amire figyelmeztetsz, hogy egyelőre ebben a ciklusban tudunk valamit mondani, az, hogy ezekből a dolgokból mi lesz, az nagyban függ sok minden mástól, például attól, hogy az amerikai elnök milyen hatást tud gyakorolni Európára. Egyelőre itt tartunk, folytatjuk ezt a témát későbbiekben Tehet Péterrel is. Viszont hallásra, Péter!
És köszönöm, és viszont hallásra!
Az előbbi beszélgetésben szó volt arról, hogy a szélső jobboldali pártok, legalábbis Németországban és Ausztriában, de ha körülnézünk bárhol, Európában, sőt a nagyvilágban, úgy mossák le magukról a potenciális antiszemita címkét, hogy ultra módon támogatják Izraelt, illetőleg Izraelnek azt a kormányát, amelyen ugyancsak ultra jobboldaliak is benne vannak. Jól gondolom-e, hogy ez így van, illetőleg ez egy normális dolog, hogy a szélső jobb oldal számít Európában Izrael legfőbb európai szövetségesének? A beszélgető partner Szalai Máté, a hollandiai Klingendael intézet kutatója, műsorunk gyakori szereplője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Hát nyilván szerencsétlen ez a helyzet, és valóban nem pozitív jelzés az, hogyha az Egyesült Államoknak a javaslatát, amivel valóban az izraeli szélső jobbért, egyet leginkább, illetve más szélső jobboldali politikai szervezet szerte a világban. Ez valóban nem egy szerencsés helyzet, és hát úgy ma mutatja azt, hogy valószínűleg egyébként nem is fog megvalósulni. Már azt látjuk, hogy a bejelentés óta a Trump kormánynak az egyes képviselői is visszatáncoltak egy-egy elemétől ennek a javaslatnak. Ugyan Trump elnök továbbra is arról beszél, hogy ez meg fog valósulni, de én szerintem egyre jobban lehet látni azt, hogy ez nem egy teljesen eltervezett, felépített javaslat vagy kezdeményezés volt. Sokkal inkább úgy tűnik, hogy egy ilyen tárgyalási pozíció vagy tárgyalásra való felkészülés részeként lehet értelmezni, abban az értelemben, hogy Trump elnök bedob valami durvát, és akkor ahhoz képest egy kevésbé durva megoldást el lehetne adni kompromisszumnak Gázával kapcsolatban. Szerintem alapvetően ebben a jelek azt mutatják, hogy ez volt a szándéka az amerikai elnöknek.
Az amerikai elnöknek ez a szándéka abban mutatkozik meg, hogy az övé, hogy eleve egy ilyen ingatlanfejlesztési üzletet sejtett, de valójában az utó szövegek azok arra utalnak, hogy tényszerűen ez nem az ő ötlete. Ez valójában az úgynevezett keresztény cionizmusnak és az izraeli szélsőjobboldalnak egy hosszú távon előadott elképzelése, vagy régóta és hosszú távról szóló elképzelése, hogy a problémák gyökere az a palesztinoknak a fölösleges ott tartózkodása Gázában, illetőleg a nyugati parton, tehát akkor oldódik meg a probléma, ha ezek a fölösleges emberek onnan elmennek. Tehát ez azért érdekes, mert az európai embereknek a túlnyomó többsége, ha nem mondja ki hangosan, akkor is úgy gondolja, hogy ezt az izraeliek akarják.
Igen, hát több elem keveredik itt össze Trump javaslatában, és valóban az egyik legfontosabb az a több mint 2 millió palesztin ember erőszakos kitelepítése ennek Gázából, amely a legtöbb megfigyelő szerint, akik nemzetközi jogi háttér rendelkeznek, ezt etnikai tisztogatásnak is föl lehetne fogni, vagy úgy leírni, de teljesen egyértelműen szembe megy sok nemzetközi jogi alapelvvel, absztrakt alapelvekkel is, de konkrétan rengeteg ENSZ biztonsági tanácsi határozattal, amely a Gázával kapcsolatos, vagy palesztin kérdéssel kapcsolatos. És szerintem azt is fontos azért látnunk, hogy egy ilyen radikális dolgot, persze, hát ez benne volt a közbeszédben az elmúlt 16 hónapban a szélsőjobboldali körökben, de az izraeli fősodor sem, még a háború traumája közepén sem beszélt ilyenekről, vagy nem szólt erről. Ha megnézzük az izraeli szakértőket, az izraeli gondolkodókat, azért nagyon sokan elutasítják ezt a tervet, és nem gondolják, hogy ez reális lenne, és nem így képzelték el a háború utáni rendezést. Sőt, hát nekem az a benyomásom, hogyha megnézzük a sajtótájékoztató a készült videófelvételt, amikor Trump bejelentette ezt az ötletet, akkor a mellette álló Benjamin Netanyahu miniszterelnököt is váratlanul érte ez a bejelentés, és hát azóta is látszik, hogy nem egy ilyen felkészült kommunikációs stratégiát folytat az izraeli kormányfő ezzel az ötlettel kapcsolatban. Nem akarja elutasítani, de nem is kezdte rögtön nagyon támogatni, csak arról beszél, hogy ezt meg kell fontolni, meg vannak benne jó elemek, meg hasonló nem kötelezett támogatást, vagy hát egy ilyen puha támogatást ad. Nem is az ötletnek, hanem magának Trump elnöknek. Ugyanakkor ebben a javaslatban más dolgok is kevered. Ugye van ez az erősen gazdasági megközelítése a palesztin kérdésnek, ami egyébként nem új, tehát az, hogy a palesztin kérdés megoldását a Trump elnökhöz kötődő körök a palesztin gazdaság, vagy a palesztin területek gazdasági fejlesztésében látja, ez nem új keletű, már az első kormánya idején is, amikor terveket jelentettek be, még a jelenlegi háborút megelőzően, főleg az öbből menti országok és Izrael közeledését elősegítendő, akkor is alapvetően azok a tervek arról szóltak, hogy ne a politikai kérdéseket feszegessük, ne a palesztin államosság kérdését feszegessük, ne a határokat, ne Jeruzsálemet, hanem azt feszegessük, hogy hogyan lehetne fejleszteni ezeket a területeket. Tehát ebből a szempontból van egy kontinuitása az előző Trump kormánynak az ötleteivel kapcsolatban, de persze, ahogy beszéltük, egy ilyen nagyon fura megfogalmazású, nagyon, nagyon ellentmondásos, és hát, hát nagyon, nagyon jogellenes gondolatokkal övezve jelentette be Trump ezt a tervet.
De ön most jogról beszél, olyan jogrendszerről, amelynek intézményi letéteményesei mind az Egyesült Államok elnökének és köreinek, mind az izraeli kormányköröknek nemhogy nem tetszenek, hanem ezeket az intézményeket az utóbbi időszakban egyre fokozottabban lenullázzák és demonizálják, kilépnek ezekből az intézményekből. Ez inkább arra utal, hogy perspektívikusan az a fajta nemzetközi jogi rendszer, ami pre-Trump, tehát Trump előtti időszak, amit el kell temetnünk, azok ilyen csökevények, korrupt intézmények, semmire kelők. Ennél fogva az új jogrendszer, amit ők fognak megszabni azon az alapon, hogy a jog azé, aki a hatalom, akinél az erő, abban az esetben minden újra kezdődik. Izraelben tud arról, hogy közvélemény kutatások szerint elutasítaná az izraeli közvélemény ezt az ötletet? Tud arról, hogy egyetlen ellenzéki párt is fölemelte volna a szavát, és arra emlékeztetett volna, hogy a zsidóknak micsoda drámai történet, sorstörténet jutott, tragikus sorstörténet, hogy azt mondták nekik, hogy menjetek innen, majd mi elviszünk titeket, és sokkal jobb helyekre fogtok kerülni. Például az én anyukám Auschwitzba került, amikor azt mondták, hogy nagyon szép helyre fogsz menni, ott minden jobb lesz, szebb lesz.
Önnek ebben teljesen igaza van, és valóban, tehát nem a jogi megfontások az elsődlegesek, valóban a szereplők részére. Egyébként én azért is említettem nem csak az absztrakt jogelveket, de a biztonsági tanácsi határozatokat is, mert a biztonsági tanácsot közvetlenül a Trump sem bírálja, már csak azért is, mert az a szervezet, ez a csúcs szervezet az ENSZ-en belül, ahol az Egyesült Államoknak vétójoga van gyakorlatilag minden határozati szavazásnál. Tehát az, hogyha az amerikai külpolitika ezeket a határozatokat is megszegi, az mutatja ezt, hogy a saját maga hatalmát újra termelő szervezetnek a határozatot is semmi veszi. Tehát van egy furcsa bája ennek az egésznek. Ugyanakkor, hogyha már politikai oldalról közelítjük meg, nem csak jogelveknek mondanám ez a javaslat, de szerintem amerikai és sok szempontból izraeli biztonságpolitikai érdekeknek is, hogy az Egyesült Államok valóban felelősséget vállalna Gázában, hogy fölépítsenek bármit ezen a területen, akkor ugye rögtön felmerül a biztonság kérdése, mekkora felelősséget vállalna az Egyesült Államok Gáza biztosításában. Most már az amerikai elnök arról beszélt, hogy ő nem arra gondolt, hogy most akkor megszállják Gázát, hanem a háború után, amikor a Hamas sikerült teljesen legyőzni, majd akkor jönne be az Egyesült Államok. Tehát megint csak ez mit jelent, vagy hát hogyan fogjuk látni azt, hogy Gázában a Hamas már nem tud támadásokat intézni amerikaiakkal szemben, vagy bárki mással szemben, tehát szerintem ez megint csak elég irreális. Ami az izraeli közbeszédet illeti, nem láttam közleménykutatást ezzel kapcsolatban, amióta Trump bejelentette ezt a tervet, de hát amiket látok, meg olvasok, azok a megszólások között persze hát van néhány elsősorban szélsőbb oldalhoz kötődő politikus vagy gondolkodó, aki ezt támogatja, de hát a nagy része a hozzászólóknak igazából nem is fejezi ki azt, hogy támogatja vagy nem, mert annyira irreálisnak hangzik ez a terv, és irreális is ez a terv, hogy nem is tartják arra méltónak, hogy támogassák, vagy ne támogassák. Szerintem ennek ez az izraeli biztonságpolitikai gondolkodásba sem illik bele, és hát nem volt rá utalójel, hogy komolyan gondolnák azt, hogy 2 millió embert erőszakosan kitelepítenének.
Hát nem kell erőszakos, azt mondják, hogy nem erőszakos. Ők nem azt mondják, hogy erőszakos, azt mondják, hogy nagyon szépen, aki akar, jelentkezhet, az pénzt kap. Most olvastam, hogy például Evianban volt 1938-ban a konferencia, és érdemes a német első számú politikus beszédét elhallgatni, hogy mi kifizetjük a hajóknak a jegyeit, luxus jegyet vásárolunk, bárki, aki most sír ezek miatt az emberek miatt, az befogadhatja. És a 34 ország, amelyik részt vett a Eviani konferencia, egy se akadt, aki egyetlen, jó, Dominika és Kuba összesen 40 embert befogadott. Én csak akarom mondani, hogy ugye az a közbeszédnek egy része, hogy mi akarunk segíteni ezeken az embereken, de annyira vérükben van az erőszak, hogy inkább otthon akarnak maradni, másrészt pedig a többiek, akik annyira féltik őket, azok nem akarják őket befogadni. Tegnap az egyik izraeli miniszter, sőt, azt hiszem a maga Netanyahu mondotta, hogy Írország, Spanyolország, Norvégia, akik ennyire támogatják ezeket a semmirekelőket, azok azoknak most erkölcsi kötelességük befogadni őket.
Hát igen, de azért ezek, amiket ön idézett, ez is már egy kicsit más, mint amit a Trump elnök javaslata magába foglalt.
De hát azt, hogy ki kell tenni őket.
Majd a morális zsarolás, amit ön is kifejezett Netanyahu-ra hivatkozva, hogy ha valaki ennyire aggódik a palesztinokért, akkor fogadja be őket menekültként. Ez is már más, mint azt mondani, hogy 2 millió embert, ha tetszik, ha nem, őket kitolunk a gázai övezetből, nem is csak átmeneti időre.
Az arab világ mennyire fog ezen az alapon egységesedni, erőteljesebben, mint valaha, éppen azért, mert ez már nekik egy cseppel több, mint amennyi a pohárba belefér, hiszen ez egy drámai dolog, még akkor is, hogyha ön azt mondja, hogy irreális. De hát a Trumpnál honnan tudjuk, hogy mi a reális és mi az irreális, hiszen reális tulajdonképpen néhány nap után Grönland ügye, reális a Panama csatorna ügye, és minden reális, reálisan kilépnek minden fontos nemzetközi intézményből, és reálisan minden egyes alkalmazottját kirúgták az Egyesült Államok évtizedeken keresztül az amerikai érdekeket szolgáló nemzetközi fejlesztési ügynökségéből.
Hát igen, ebben igaza van, és abban lehet, hogy túl optimista vagyok, amikor azt gondolom, hogy ezt nem fogják végrehajtani ezt a tervet, vagy nem lehet végrehajtani ezt a tervet. Az arab térségnek a legfontosabb államai, főleg azok, akik befolyással bírnak a palesztin ügyre, azok egy öntetően kiálltak ez ellen. A szaudi, az Egyesült Arab Emírségi, az egyiptomi, a jordániai és a katari külügyminisztérium is közös levélben jelezte azt, hogy elutasítják ezt a tervet, ami azért nagy szó, hogyha belgondolunk ezeknek az államoknak az elmúlt 20 évben lévő politikájára, meg a viszonyai, akkor láthatjuk, hogy ezek az országok nem szoktak egy platformon lenni nagyon sok kérdésben. Többek között egyébként Palesztina és Izrael kérdése kapcsán sem, de teljesen egyöntetűen elutasítják ezt a tervet, elutasítja ezt a tervet Törökország, elutasítja ezt a tervet Irán is. Tehát ahhoz, hogy ezt végrehajtásra kerüljön, ahhoz olyan mértékű nyomásgyakorlásra lesz szükség Egyiptommal és Jordániával szemben, amely talán példátlan lenne ezeknek az országoknak, az amerikai Egyesült Államokkal való kapcsolatoknak a történelmében. Ugye azt mondja Trump, hogy Egyiptom és Jordánia kéne, hogy befogadja ezt a 2 millió embert. Ezek az országok nem akarnak befogadni 7 millió embert, már csak azért sem, mert egyrésztről ezzel gyakorlatilag hozzájárulnának ahhoz, hogy a két állami megoldás teljesen lehetetlenüljön, ne legyen semmilyen gázai palesztin önrendelkezés, illetve hát ne felejtsük el azt, hogy nyilván ennek van, a kérdésnek vannak biztonságpolitikai vonzatai, tehát az, hogyha 2 millió embert egy az egyben tesznek valahova, vagy átolnak valahova, akkor a közöttük a szélsőséges szervezetek is át tudnak kerülni másik országokba. Ez a népcsoport egy nagyon traumatizált népcsoport, ilyen pillanatban radikalizált sok szempontból, tehát egyik ország sem akarja ezt bevállalni. És hozzátenném azt is, hogy Jordánia esetén azt se felejtsük el, hogy Jordánia történelem folyamán rengeteg, több millió palesztint fogadott be. A mai jordániai társadalomnak több mint fele az palesztin vagy palesztin származású, tehát ők pontosan tudják azt, hogy ezek milyen következményekkel járnak, és azt is pontosan tudják, hogy még hogyha Izrael vagy bárki azt mondja, hogy ez egy átmeneti helyzet lenne, akkor az sokkal inkább egy évtizedekig fennálló állandósult helyzet lenne. Ráadásul most a Trump kormány nem is azt mondja, hogy ez egy átmeneti helyzet, azt mondja, hogy ez örökre így történne. Tehát azt gondolom, hogy érthető az, hogy miért utasítják el ezt a tervet a környező arab államok.
Ön ismerve esetlegesen közvetetten azokat a befolyásos amerikai, közel-kelettel foglalkozó amerikai köröket, akiket úgy hívnak, hogy keresztény cionisták. ők, akik nyíltan hirdetik azt, hogy igen, erre van szükség, Gáza is bibliai alapon a zsidóké kell, hogy legyen, a Judea és Szamária, azaz a nyugati part nem is kérdés, és ők maguk is, legalábbis az én ismeretem szerint, de lehet, hogy rosszul ismerem, mögötte vannak, Trump mögött állnak ebben az ügyben. És az, hogy az ő nagykövetük Izraelben így gondolkodik. A nemzetbiztonsági főtanácsadó, a hadügyminiszter pláne így gondolkodik, akkor az nem egy fajsúlyos dolog, hogy a világon ez a kérdés kapcsán, az izraeli-palesztin kérdés kapcsán egy olyan drámai változás fog létrejönni, ami precedensként fog szolgálni a világ többi részén konfliktusoknak a kezeléséhez.
Ez egy nagy félelem, és valóban, hát látjuk is már ezt a dominót szerintem az elmúlt évtizedben mondjuk, azt lehet látni, ahogy a precedensek folyamatosan alakulnak ki a nemzetközi jogi szempontoknak a teljes figyelm kihagyásával. Ugye nyilván Oroszországnak az Ukrajna elleni offenzívája az egy ilyen eset volt, de hát millió másikat is láthatunk az Egyesült Államok részéről, Oroszország részéről, vagy más országok részéről is. Emlékezhetünk rá, hogy Azerbajdzsán is erőszakos módon oldotta meg a különböző területi konfliktusait Örményországgal.
És mindegyik ősi történelmi alapokra hivatkozik, az orosz, az azeri, mindegyik. Azerint változtatják meg. Tehát egy globális földrajzi revizionizmusnak vagyunk tanúi, ami egyébként, hogy hazabeszéljek, simán beleférhet abba, hogy ugyanezen az alapon igenis felléphet Magyarország, hogy mi voltunk Erdélyben, mi voltunk délvidéken, csak utána betolakodtak oda emberek, és bennünket elűztek. Most vissza kell térnünk a hazánkba, illetőleg azt kell elősegítenünk, hogy a hazánk az ősi haza legyen ismételten.
Így van, ez a társadalmat értek, ez a precedens abszolút már megtörtént, és szerintem már benne vagyunk ebben a folyamatban, és ez már elindult. Még annyiban visszatérve Gázához és a keresztény cionista körökhöz, én megint csak annyiban óvatos lennék ezzel a kapcsolatnak a felépítésével, hogyha megnézzük ezeket a keresztény cionista szervezeteket, illetve más, mondjuk az izraeli szélsőjobboldalhoz is kötődő lobby szervezeteket, az elmúlt időszakban ők nem Gázáról beszéltek, nem arról beszéltek, hogy Gázával mit kell csinálni, hanem arról beszéltek inkább, hogy Cisjordániában, tehát ahogy ön is mondta, Judea és Szamária területén hogyan mit kéne csinálni. Tehát még félő is volt, hogy a gázai háború, vagy a gázai tűzszünet tért cserébe azért, hogy Izrael elmenje ebbe a tűzszüneti megállapodásba, azért cserébe Cisjordániában szabadabb kezet kaphat Izrael a korábbiaknál, és annak talált területeket. Nyilván egyébként Gázában is szóba kerültek olyan megoldások idézőjelben, hogy főleg az övezet északi részén Izrael ismét telepeseket küldjön, de arról a Trump bejelentése előtt nem volt szó, hogy ezek a körök azt követelnék felhangon, hogy amerikaiak ide ilyen üdülő paradicsomokat építsenek Gázába, tehát ezért is óvatos lennék azzal kapcsolatban, hogy ez tőlük jött-e ez az ötlet.
Igen, de hát valahogyan be kell csomagolni egy ötletet. Tehát ha az az ötlet, hogy itt ez egy paradicsom lesz, mert ez egy paradicsom lenne, ha nem a Hamas lenne ott, hanem normálisan nevel gyerekek, asszonyok, öregek, akkor azok nem gyilkosok lennének, hanem pincérek, szállodatulajdonosak és különböző turisztikai szolgáltatók, netán masszázshölgyek vagy masszázsurak, és így tovább. Tehát ez a feltételezés, ez egy csomagolás, amit egy üzletember összeköt azzal, hogy tulajdonképpen ezzel a kecske is jól lakik, és a káposzta is megmarad, mindenki jól jár. Az egy másik kérdés, hogy a palesztinokat nem kérdezik meg erről, de hát nem miért kérdeznék meg, hogyha a palesztin nép nem is létezik az ő szemükben. Tehát tulajdonképpen azok az arabok, akik ott vannak, teljesen fölöslegesen, azok elmennek. És aztán, ha lesz pénzük, akkor visszavásárolják a saját eddig maguknak itt földjüket, vagy mit tudom én, és hogyha jól csinálják, akkor majd egyszer szállodaigazgatók lehetnek, vagy valami hasonló.
Lehetséges, hogy önnek lesz igaza, és kiderül a következő napokban, akár vagy hetekben, hónapokban, hogy valóban ez az értelmezése, vagy ez a magyarázata annak, hogy miért történt most ez a Trumpi bejelentés. Én azt gondolom, de nyilván bizonyítani nem tudom egyelőre, hogy a Trump kormány, vagy hát maga Trump elnök is így akarja előkészíteni, azt, hogy így akarja rávenni az arab országokat arra, hogy elkerülve ezt az amerikai megszállást gyakorlatilag Gázában, ők maguk vállaljanak felelősséget a gázai kormányzásban, és így ugye egy kevésbé radikális opciót, amit korábban az arab államok nyilvánosan elutasítottak, mégis belemenjenek és fölvállaljanak, hiszen elkerülnek egy nagyobb rosszat. Hasonló volt egyébként 2020-ban az Ábrahám megállapodások, tehát az Izrael és az Egyesült Arab Emírségek, illetve Izrael és a Bahrein közötti kapcsolatok normalizálásáról szóló megállapodás aláírása előtt, amikor szóba került az, hogy Izrael különböző mértékű, különböző tervek szerint, de mindenképpen Cisziordánia területeket annektálna, és kvázi ezek felmerültek, ezek a kérdések, az Egyesült Államok bejelentette, hogy támogatja ezeket a terveket, majd pedig nem lett belőlük semmi, mert az Egyesült Arab Emírségek ezekre hivatkozhatott, hogy ezeket elkerülendő kötötte meg az Ábrahám megállapodásokat. Tehát lehet, hogy megint ennek vagyunk tanúi, nyilván bizonyítékot még nem láthatunk, tehát figyelnünk kell a különböző jelekre, hogy ez hogyan alakul a következő időszakban, de én ezt most reálisabbnak érzem, mint azt, hogy ezt teljesen komolyan gondolták volna az Egyesült Államok vezetésében, hogy ez fog történni.
Igen, az izraeli társadalmat ön azért ismerheti jobban, mint állam mindenképpen, mert ön nem olyan régen járt ott, és ismeri, hogy ez egy ugyan nem csak a palesztinok, az izraeliek aztán végképpen traumatizáltak, és természetesen várnak csodát, hogy békében élhessenek. Ők nem szükségszerűen gondolkodnának, ha nem érte volna a trauma úgy, hogy hát, ha nincs más megoldás, akkor legalább ne legyenek itt ezek a gyilkosnak nevelt emberek. De azt akarom megkérdezni, hogy mi van akkor, ha most az történik, hogy egy kábítószer injekciót kapott az izraeli társadalom. Abban a hiszemben hisz, a béke lehetőségében, hogy felvillantottak egy lehetőséget. Tényleg? Hát miért? Mindenki jól jár. Hát a palesztinoknak is jobb lesz, vagyis az araboknak is jobb lesz, hiszen most átmenetileg el kell hagyniuk, de majd vissza fognak tudni térni, ha megérdemlik. Tehát gyakorlatilag egy olyasfajta dolog történt, szerintem tömegpszichózis szempontjából, amivel leginkább az izraeli népnek a békevágyával éltek vissza egy vagy disztopikus, vagy utopisztikus tervnek a felvillantásával.
Biztos vagyok benne, hogy vannak Izraelben, akik így gondolkodnak, sőt, hát biztos vagyok abban is, hogy még Trump bejelentése előtt is voltak olyanok, akik ezt tartották volna a legjobb megoldásnak. Én annak, és abban is teljesen igaza van, hogy az izraeli társadalom nem is poszttraumás, hanem továbbra is egy traumatikus, traumatizált helyzetben és állapotban van. Ugyanakkor én azt remélem, nem látok jeleket, hogy ez a narratíva többséget nyerne el, vagy bármifajta egységes támogatás élvezni Izraelben. Szerintem nagyon sokan látják ennek a tervnek a negatív következményeit, nagyon sokan látják azt, hogy milyen következménye erre, ennek a tervnek Egyiptomra, Jordániára nézve, vagy a palesztinokkal való együttérésre nézve. Nyilván nem gondolom, hogy vissza fogunk menni a 2023. októberre előtti időszakhoz pontosan, de azért azt is fontos látnunk, hogy 2023. október előtt azért volt egy nagyon komoly gazdasági társadalmi kapcsolódás, főleg a gázai övezet határvidékén, a gázai övezetben lakókkal, aminek természetesen a Hamas támadása teljesen ellenement és teljesen aláásta ezeket az interakciókat. Tehát azt gondolom, hogy egységes támogatást talán nem fog élvezni ez a terv, de még egyelőre nem láttam közleménykutatásokat erről. Az biztos, hogy a fősodorba tartozó megszólalók azért nem támogatásukról biztosították ezt a tervet. Én szerintem egyébként hozzájárul ez az is, hogy most azért az izraeli társadalom nagyban figyel a tűzszüneti megállapodásnak a végrehajtására, és ahogy jönnek vissza a túszok, tehát már az ötödik vagy a hatodik túszengedési hullámon vagyunk túl, inkább az izraeli társadalom erre fókuszál, és egyesével mindig izgul azon, hogy kit fognak visszaengedni, ki van életben, és az izraeli média is inkább ezekre az esetekre fókuszál.
Vajon nincs olyan érdeke Netanyahu-nak, aki egyébként nem egy népszerű ember, de most nyilván az izraeli konszenzus az, hogy pillanatban nem belpolitikára kell koncentrálni. De ott lappang a felszín alatt valami, ami nincs kibeszélve. Tudnélik, október 7-ének ennek a mészárlásnak az az előzménye, hogy mintha a nyitott kapukat találtak volna a terroristák. Tehát látták, hogy az azt megelőző hetekben csak úgy be lehet menni, a korábban elképzelhetetlenül nem is lehetett elképzelni korábban, hogy át lehet lépni, átlépték a határt, és nagyjából 24 órán keresztül szabadon tudtak csak úgy garázdálkodni, gyilkolni. Mészároltak, mert megtehették. És emögött vannak felelősök, hogy ezt meg lehetett tenni, mert ha ezt nem tették, mert ha nem lett volna nyitva, akkor nem jut eszükbe sem, nem tudja. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy Netanyahu-nak, mint miniszterelnöknek, aki kapott figyelmeztetéseket 4 nyugati titkosszolgálattól, plusz az egyiptomi titkosszolgálattól, plusz azoktól a katonalányoktól, akiknek egy része a gyilkos, a mészárlásnak az áldozata lett, illetőleg akiknek egy részét most ki is engedték, és mégis figyelmen kívül hagyta. Hát ennek az embernek vajon milyen érdeke fűződik ahhoz, hogy rendeződjék ez a kérdés így, hogy utána már a lappangó kérdés felszínre kerüljön?
Ez teljesen jogos részvétel, szerintem is Netanyahu miniszterelnök nem érdekelt ennek a kérdésnek a tisztázásában, ahogy azért haladunk afelé, hogy legalábbis most a tűzszüneti megállapodás fennmaradásában reménykedve, hogy rendeződjön a helyzet, és a túszokat elengedjék Gázából, és remélhetőleg ne térjünk vissza a konfliktusnak az aktív szakaszába, úgy erősödik a nyomás abban a miniszterelnökön és az egész kormányon, hogy jobban szembenézzenek ezzel a kudarccal. Már csak azért is, mert azért a katonai vezetésben látjuk azt, hogy ott történnek lemondások, történnek szembenézések, történnek riportok, vizsgálatok azzal kapcsolatban, hogy pontosan mi is ment félre. Ennek ellenére ez az önvizsgálat a politikának a legfelsőbb köreit ezt meg nem érte el, de szerintem biztosak lehet, vagy nem lehetünk benne biztosak, de én szerintem a következő 1-2 évben el fog jönni az idő, vagy az a folyamat, az a pillanat, amikor Netanyahu miniszterelnöknek is szembe kell nézni ezekkel a vádakkal, ezekkel a kivizsgálási folyamatokkal, és valóban továbbra sem lehet benne biztos Netanyahu, hogy a politikai karrierje túléli ezt a szembenézési folyamatot.
De hogy nem akarok annyit lovagolni ezen, csak engem nagyon mélyen érint ez az egész ügy, mert az én őseimnek a történetét látom, és az hogy ennek az embernek és ennek a csoportnak, amelyik nyilvánvalóan szarvashibákat követett el október 7-a előtt. Sőt, még el is vették 3 évvel ezelőtt a vétfegyvereket a kibuc lakóktól, annak a területnek a kibuc lakóitól. És nem tudták magukat védeni, azok a szerencsétlen emberek, és mészárolták őket, és nem segített senki nekik. Hát azért akkor jön ez a Donald Trump féle javaslat. Hát akkor ez neki egy főnyeremény. Hát ha valami, akkor a végén ő hozza meg a gázai békét azzal, hogy az a megbéke, hogy felvirágoztatjuk Gázát az ott élők nélkül.
ez elképzelhető narratíva. Én azt érzem talán egy kicsit, hogy Netanyahu miniszterelnöknek a politikai helyzetéhez hozzátartozik azért az is, hogy ő is pontosan érzi, hogy nagyon függ az ő kormányának a fennmaradása ezektől a szélső jobboldali pártoktól, amelyek Netanyahunál radikálisabb terveket követelnek. Gyakran összemossuk ezt a társaságot, és csak egy ilyen szélső jobboldali egységként kezeljük őket, de hát azt lehet látni azért, hogy Netanyahunak megvan a maga politikai szerepe, és ő is látja ezeknek a szélsőséges pártoknak a velük való együttműködést a negatív oldalait, tehát én azt gondolom, hogy azért nem szeretne olyan helyzetbe kerülni Netanyahu sem, hogy a szélső jobboldali pártok ki tudják használni a Trumpnak a bejelentéseit, vagy bármás folyamatokat arra, hogy a fejére nőjenek, és nagyobb befolyásuk legyen. Netanyahu szerintem ennél pragmatikusabb. Én ezért gondolom azt, hogy valóban lehet, hogy rövid távon, vagy bizonyos szempontból Netanyahu miniszterelnök előnyt tud kovácsolni az ilyen bejelentésekből, de azért ott van mindig benne az a pragmatikus ösztön, hogy látja, hogy ez a szélsőjobboldali pártoknak nem akar kedvezni. Még a
de miért ne
akarnak? Az időket, amikor tőlük függ
teljesen. De miért ne akarnak? Miért ne akarnak? Miért?
Azért, mert nekik való kedvezés, az gyakran alássa az ő pozíciót is. Tehát az, hogy folyamatosan a szélsőjobboldali pártok kedvétől függ az, hogy összeomlik a kormány, az Netanyahunak nem egy életbiztosítás a politikai karrierje szempontjából. Minél nagyobb egy politikusnak a mozgástere, annál jobban élvezi a helyzetét. Netanyahunak korlátozódik a mozgástere, minél erősebbek ezek a szélsőjobboldali pártok.
Remélem, hogy a következő hetekben, hónapokban még rendelkezésünkre fog állni, és remélem, hogy nem állítottam olyan kérdések elé, amelyek ön számára fölöslegesek. Ja, nagyon szépen köszönöm önnek, Szalai Máténak, a Hollandiában dolgozó magyar kutatónak, a viszonthallásra.
Én köszönöm, kellemes napot kívánok.
Túri Lujj, Simon Erika és Lőrinc Csaba nevében még egyszer mondom, Túri Lujj, Simon Erika és Lőrinc Csaba nevében elköszönök a viszonthallásra.
Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.